amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Bocska István halála után rögtön felmerült az utódlás kérdése. A rendek a Bocskai által örökösnek kijelölt és a törökök által is támogatott Homonai Druged Bálint, vagyis a Habsburgok által is támogatott Báthori Gábor közül az arany középutat választották, vagyis Rákóczi Zsigmondot. Csak egyetlen tényezővel nem számoltak, a hajdukkal. Báthori megszerezte ezek támogatását, és segítségükkel lemondatta az öreg fejedelmet. A fiatal fejedelem hatalomra kerülését nagy remények övezték, de erkölcstelen és pazarló életmódja miatt hamar elvesztette az erdélyi társadalom támogatását. Nagyra törő és meggondolatlan külpolitikai akciói a törökök haragját is kiváltották, és ezek végül az ifjú fejedelem bukását okozták. Témánk az útkeresés évei.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
A hallgatók bizonyára már megszokták, hogy pár hete ebben a műsorban és ebben az időben mindig Imre Zsolt történésszel beszélgetünk, és ez ma is így van. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is itt van a mikrofonjaink előtt.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm a meghívást. A múlt heti műsorunkban a Bocskai Szabadságharc néhány nyitott kérdéséről volt szó. Beszéltünk Bocskai István megkoronázásának a kérdéséről, és arra a megállapításra jutottunk, hogy Bocskait végül tényleg megkoronázták a törökök által kapott koronával, és az az elképzelés, miszerint Bocskai visszautasította volna a nagyvezír által felkínált koronát, az csak egy egyszerű propagandafogás volt, amelyet Bocskai támogatói találtak ki. Ugyanakkor a múlt heti műsorban szóba került a hajduknak a kérdése. Megtárgyaltuk, hogy kik voltak a hajduk, miért álltak Bocskai mellé, és miért játszottak annyira fontos szerepet a szabadságharcba, illetve megnéztük, hogy milyen lépéseket tett Bocskai annak érdekében, hogy rendezze a hajduknak a helyzetét. Ugyanakkor a múlt órai műsorunk egyik másik kérdése az a székelyeknek a hozzáállása volt. Felmerült a kérdés, hogy miért álltak a székelyek annyira lelkesen a Véres Farsang rendezője mellett, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben jelentős szerepet játszik a Kornis család, akinek az úgymond hálózata jelentős mértékben hozzásegítette Bocskait a székelyek támogatásának a megszerzéséhez, valamint az erdélyi fejedelmi címhez. Illetve műsorunk végén megemlítettük, hogy nagyon rövid uralkodás után 1606. december 29-én Bocskai mondhatni szinte váratlanul elhunyt. Természetesen felmerült a kérdés, hogy minek köszönhető korai halála, és a mérgezés mellett talán inkább a szívbetegség, amire visszavezethető a halála.
Köszönjük az emlékeztetőt. Történész úr, mi történt Bocskai korai halála után?
Bocskai korai halálával a megürült fejedelmi székért nagyhatalmi harc indult. Az önjelöltek többsége a színfalak mögött működött, a nyilvánosság kizárásával igyekezett magának támogatást szerezni. A dolog odáig fajult, hogy az 1607. január 22-i kolozsvári országgyűlés törvényt is hozott az ügyben, a kormányzó Rákóczi Zsigmond meg kellett találja azokat az urakat, akik maguknak pártot keresnek, hogy hagyjanak fel az ilyen titkos cselszövésekkel. Majd a fejedelem választó országgyűlésen lépjenek fel nyíltan. Ez a törvény tulajdonképpen két jelölt ellen irányult, az egyik Báthori Gábor volt, a másik pedig Homonnai Drugeth Bálint. Néhány szót eltsünk erről a két jelöltről. Báthori Gábor az 1594-ben Erdélyből száműzött Somlyói Báthori István fia volt, és a Szatmár megyei Ecsed várából figyeli az erdélyi eseményeket. Itt nevelkedett a korai álvassága óta a távoli rokona Ecsedi Báthori István udvarában. Bocskai halála után azonnal színre lépett, és még mielőtt az illetékesek jelentették volna a portán Bocskai halálának a hírét, már 1607. január 2-án levelet küldött az új nagyvezírnek, Murád Pasának. Ebben arra kéri a pasát, hogy vegye rá a szultánt, hogy neki adja az erdélyi vajdaságot. A távoli előd Báthori István király fejedelem érdemeit említve kéri a fejedelemséget, mivel, hogy vér szerint is engem illet, írja. Ezzel párhuzamosan megbízta egyik bizalmasát, Bethlen Gábort, akivel még Bocskai környezetében ismerkedett meg, hogy Erdélybe utazzon és támogatókat szerezzen neki. Rákóczi kormányzó Bethlent a titkos ügyködés ellen hozott törvény megfogalmazása után 4 nappal börtönbe is vetette. Báthori Gábor ugye ezzel Erdélyben nagy csapást szenvedett, és a portától sem kapott támogatást. Ennek ellenére ő nem adta fel reményeit, viszont egyelőre a háttérbe szorul. Homonnai Drugeth Bálint volt a másik jelölt. Ő Bocskai akaratából kapta ezt a lehetőséget, aki végrendeletében nevezte ki őt utódjának. A néhai fejedelem igen nagyra becsülte a fiatal főurat, mert az a királyi Magyarország egyik legelőkelőbb családjának a tagja, és az első között csatlakozott a hajduk segítségével indított mozgalomhoz. A törökök, akiket tájékoztattak Bocskai végrendeletének tartalmáról, elfogadták őt utódnak. Felséges elmém elhatározásához képest, írta a szultán Homonnainak, méltónak ítéllek arra, hogy István király helyét halála napjától kezdve betöltsed, s Erdély és Magyarország királya légy. A porta már a szultáni megerősítő iratokat és a fejedelmi jelvényeket is elküldte neki. Tehát ő számította legesélyesebb jelöltnek. De talán pont ez okozza a sikertelenségét, ugyanis Erdélybe óriási felháborodást keltett Homonnai fellépése. Az erdélyi rendek sarkalatos joguknak tekintették a fejedelem választás szabadságát, és minthogy Bocskai végrendelete ezt sértette, a legélesebben szembefordultak teljesítésének, még csak a gondolatával is. Az ellenállást Rákóczi Zsigmond kormányzó szervezte, aki még Bocskai István fejedelemmé választásánkor kapta hivatalát.
Ki volt Rákóczi Zsigmond? Mit tudunk róla, mielőtt fejedelemmé választották?
Rákóczi Zsigmond köznemesi családban született felsővadászon valamikor 1544 és 1555 között. Apja Rákóczi János Zemplén vármegye alispánja volt, anyja pedig Németi Sára. Az ifjú Rákóczi Perényi Gábor apródja volt fiatal korában Sárospatakon. Életének első szakaszában kivételes katonai tapasztalatokat szerzett. Egerbe kezdte meg katonai pályafutását, ahol az ifjú vitézek előjárója volt. Ezután 1572-ben Szendrő várkapitánya lett, 1575-ben pedig már az erdélyi fejedelemségre jelölt Bekes Gáspár támogatására szervezett királyi sereg parancsnoka. 1587-ben Eger várkapitányának nevezték ki. 1588-ban legyőzte a túra előben levő török csapatokat a szikszói csatában, ezért a győzelemért a királytól bárói rangot kapott 1588. augusztus 28-án. A 15 éves háborúban is jelentős szerepet játszik. 1593-ban visszafoglalta a török kézen levő szabadkai és füleki várakat, majd részt vesz az 1594-es turai csatában, és ott volt 60 ostrománál 1596-ban. A harcokban fejsérülést szenvedett, amiből azonban sikeresen felépült. 1598-ban Giorgio Basta tábornok parancsnoksága alatt szolgált, mint a nemesi csapatok parancsnoka. Kivételes katonai pályafutása ellenére A Habsburgok által indított birtokelkobzási perek őt sem kímélték. Ez végül is nem csoda, hiszen Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb birtokosa volt. Vagyonának forrása a kereskedelem, illetve a házasságok voltak. A már akkor híres hegyaljai borokkal kereskedve hatalmas vagyonra tetszelt. Ezzel párhuzamosan Rákóczi Zsigmond háromszor nősült, mindhárom házasságával jelentősen növelte vagyonát. Első feleségét, Alaki Békény Juditot 1587. júniusában vette feleségül. Általa Felső Magyarország legnagyobb birtokosává vált, a felesége hozománya között szerepelt többek között például Munkácsvára is. Békény Judit pár évvel a házasság után 1591-ben meghalt. Tőle egy lánya, Erzsébet született, aki 1602-ben Homonnai Drugeth Bálint felesége lett. A második felesége Gerendi Anna volt, őt 1592-ben vette feleségül. Ebből a házasságból több gyerek is született, ezek közül a legidősebb Rákóczi György, aki később apja nyomdokaiba lépve Erdély fejedelme lesz. Harmadik feleségét Telegdi Borbálát 1596-ban vette feleségül. Férje halála után Telegdi Borbárára marad az árváknak a nevelése, amit az özvegy gyerektelen lévén nagy odaadásra folytatott. Hatalmas vagyonának köszönhetően még a szepesi kamarának is kölcsönzött, aminek a fejébe a Habsburg kormányzat zálogba adta neki Szerencsvárosát. A Rákóczi Zsigmond itt hosszú építkezésekbe kezdett, amelyek eredményeképpen elkészült a Szerencsivár. 1604-ben a Bocskai felkelés oldalára állt. Bocskai István felfigyelt az idősödő főúr kiváló szervezőképességére, ezért az erdélyi rendekkel 1605-ben kormányzóvá neveztette ki. Ilyen minőségbe érte a fejedelem halála 1606. december 29-én. Rákóczi Zsigmond akárcsak vetélytársai nem volt erdélyi, de kormányzói tevékenysége jó kapcsolatba hozta a fejedelemségbeli politikusokkal. Nem tartották őt különösen nagy képességű államférfinak, de kormányzói teendőit lelkiismeretesen végezte. A két szomszédos román vajdasággal rendezte a viszonyt, és a kincstári birtokok helyzetét is felülvizsgálta kormányzósága alatt. A külkereskedelem lehetőségeinek biztosításával az államháztartás eszközeinek felmérésével volt pont elfoglalva, amikor bekövetkezett Bocskai halála. Mondhatni, szinte magától értődően lett belőle trónkövetelő. Támogatást azonban Rákóczi Zsigmond nem igen remélhetett, és az erdélyi rendek talán pont emiatt álltak mellé. Ő mind a rendek képviselője lépett fel, az ő emberük volt. Ugyanakkor helyzeti előnyben volt. Ő Erdélyben tartózkodott, míg a másik két jelölt kívülről törekedett a fejedelemség megszerzésére. Homonnai ugyanis éppen Kassán szervezte Bocskai István temetésének előkészületeit, és úgy számított, hogy a fejedelem koporsóját kísérő menettel jelenik meg Erdélybe. Bátori pedig előbb ugyancsak a menetben volt, majd hazatért Ecsedre. Rákóczi Zsigmond megválasztása azonban nem egyből következik be. Az 1607-es januári kolozsvári országgyűlés megerősítette Rákóczit kormányzói hivatalába, és kimondta, hogy az új uralkodót csak a fejedelem temetése után választják meg. Ekkor azonban egy váratlan fordulat következik be, megérkezett Mátyás főherceg levele az erdélyi rendekhez. Ebben a főherceg felszólította a fejedelemség rendjeit, hogy egyelőre ne tegyenek semmit, várjanak a választással, míg Rudolf császár a bécsi béke értelmében a teendőkről nem intézkedik. Az 1606-ban kötött béke semmilyen rendelkezése nem utalt arra, hogy a királynak, vagyis Rudolfnak bármilyen joga lenne az erdélyi fejedelem választásánál. Mátyás főherceg leveléből tehát az derült ki a rendek számára, hogy a bécsi udvar Erdély különállását nem tekinti az 1606-os békével lezártnak. A levél hatására 1607. február 9-én az Erdély Országgyűlés fejedelemmé választotta Rákóczi Zsigmondot. Ezzel a választással kész helyzetet teremtettek, a rendek mind a bécsi udvar, mind a török porta határozott szándékával szembe döntött sorsáról.
Történész úr, mit mondhatunk el Rákóczi Zsigmond rövid uralkodásáról?
Rákóczi Zsigmond megválasztása az újra független Erdély első önálló politikai akciója volt, amely meglehetősen jól sikerült, de ezzel egyben óriási kockázatot is vállaltak, hiszen joggal lehetett tartani egy újabb fegyveres konfliktustól. Ez azonban nem következik be, részben Rákóczinak köszönhetően, részben a környező nagyhatalmak fellépése marad el. Ugyanis sem a törökök, sem a habzúrok nem tesznek semmit Rákóczi megválasztása ellen. És talán a Porta az, aki a legnagyobb áldozatot vállalja a béke megőrzése érdekében. Rákóczi megválasztásakor már az ország határánál volt Mustafa Aga, aki Homonnai Drugát Bálintnak a szultáni atnamét és a fejedelmi jelvényeket hozta. Rákóczi Zsigmond azonban levélbe tudatja vele, hogy nem Homonnait, hanem őt választották, mint hogy az országnak szabadsága vagyon arra. Mire Mustafa Aga megérkezett Erdélybe, az ünnepélyes atnaméban Homonnai neve helyett Rákóczi Zsigmondé volt olvasható. A másik nevet egyszerűen kivakarták. A kortársak megvesztegelésről beszéltek, valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy mi történt tulajdonképpen. Rákóczi ugyanakkor levélbe tájékoztatta Murád nagyvezírt is a megválasztásáról, hangsúlyozva, hogy ez a szabad fejedelem választás jogának köszönhető. Ugyanakkor levelében felajánlja, ha Porta lemond Homonnai támogatásáról, visszaadja Lippát és Jenőt. Válaszában Murád pasa vitatja ugyan a szabad fejedelem választási jogot, de Rákóczi Zsigmond mégis megmaradhat fejedelemségében, sőt Lippát és Jenőt sem kell átadnia. A törökök mindenképpen el akarták kerülni a háborút, és inkább beletörődtek a helyzetbe. Ugyanez a helyzet mozgatja a királyi magyarországi politikát is. Egészen 1607 áprilisáig Homonnai Drugát Bálint a magyar urak és a királyi kormányzat közös jelöltje. Tárgyalások egész sorát folytatják vele, és Mátyás főherceg bizalmasai próbálták rávenni arra, hogy Rákóczi Zsigmonddal kiegyezve a fejedelemséget átvegye, hiszen Rákóczi veje volt. Ilyen megoldás elől azonban úgy Homonnai, mint Rákóczi elzárkoznak. Rákóczi ugyanis ragaszkodik a szerzett jogához, a fejedelem választáshoz, Homonnai pedig valamilyen radikális megoldást, esetleg háborút szeretett volna, sikertelenül. 1607 áprilisában aztán megváltozott a hangulat Homonnai körül. Báthori Gábor ugyanis felajánlkozott Mátyás főhercegnek. Az erdélyi fejedelemségért cserébe a katolicizmus védelmét ígérte, még saját áttérését is kilátásba helyezte. A tárgyalásokat Forgách Zsigmond felső magyarországi kapitány vezeti, akit Báthori Gábor vonzó egyenisége elkápráztat. Kiváló fiatalember természetes adottságaival kivételes jelenség a magyarok között, írja róla Forgács Mátyás főhercegnek. Támogatását Homonnaival szembe a legmelegebben ajánlja. Így Homonnai minden lehetséges támogatóját elveszti, és ezzel végleg kiesik a fejedelemségért folytatott versenyfutásba. Viszont Rákóczi helyzete látszólag megszilárdult. Népszerűségét azzal próbálta megnövelni, hogy módot adott az 1594-ben kivégzett nemesek birtokainak a visszakövetelésére. A székelyeket kívánságokkal és címekkel igyekezett megnyerni táborának. Ő maga támogatta Károli Gáspár Biblia fordításának, a Vizsai Bibliának a megjelentetését is.
A következő percekben áruljuk el még azt is, hogy ki volt Báthori Gábor, és miként lett Erdély fejedelme.
Hallgatók utólagos engedelmével először a kérdés második részére válaszolnék, vagyis arra, hogy hogyan lett Báthori Gábor Erdély fejedelme. Rákóczi Zsigmondnak az uralkodása ugyanis nagyon rövid ideig tart, és Rákóczi bukását nem a nagy politikának a kiszámíthatatlan útvesztői, a prágai vagy az isztambuli udvarok okozzák, hanem Bocskai legmegbízhatóbb támogatói a hajduk. A hajdok között 1607 tavaszán nem volt nyugalom, mert szabadságaik, letelepedésük biztosítéka Bocskaival együtt szállt a sírba, és semmilyen intézkedés nem történik kielégítésükre, pedig mindössze 45 ezer forint volt az elmaradt zsoldjuk. Készpénz azonban 1607-ben gyakorlatilag nincsen Magyarországon, ha pedig mégis lenne, abból nem a hajduk részesednek. A hajduk mozgalom kitolódása 1607. áprilisába kezdődött. A kezdeményezést Nagy András hajdu generálistól indult. Az ő emberei keresték fel Ali budai pasát valamikor október közepén, majd miután hazatértek, kirobbant a felkelés a Habsburgok ellen. A felkelt hajduk kiáltványban tájékoztatták az országot szándékaikról. Míg a bécsi béke végrehajtása meg nem történik, közölték, nem hajlandók letenni a fegyvert. Rákóczi Zsigmond, aki nem akart nyíltan a Habsburgok ellen fellépni, nem tesz lépéseket a hajduk megnyerése érdekében. Viszont a hajduknak a felkelését Báthori Gábor használja ki, aki kitartott az eredeti fejedelmi szándékai mellett. És miután kiderült, hogy sem a portától, sem a királyi Magyarország kormányzóitól nem kaphatott támogatást, szövetséget kötött a hajdúsággal. A fiatal főúr és a hajdú kapcsolatának létrejötte tulajdonképpen rejtélyes, hiszen 1607 végén még Rákóczi Zsigmondtól kér segítséget a hajduk ellen. Ennek ellenére 1608. februárjában aláírta velük a szövetséglevelet. Ebben Nagy András generális és Elek János kapitányok kijelentik, hogy szövetkeznek Báthori Gáborral, hogy bevigyék az erdélyi fejedelemségbe. Feltételeik szerint Báthori a kálvinista vallást fogja támogatni, Nagy Andrást valamennyi hajdú generálisává, és maga után második emberévé nevezi ki. Végül Várad, Ecsed és Kálló között Báthori gondoskodik a hajduk letelepítéséről. A hajdukkal való szövetségtől a választásig már nem is volt hosszú volt. Február 5-én írták alá a szövetséglevelet, március 7-én pedig már Báthori Gábor volt Erdély fejedelme. Báthori az ország egyetlen fegyveres erejével a háta mögött ellenállás nélkül szerzi meg a fejedelmi címet. Közvetítői útján felajánlotta Rákóczinak Szádvár és Sárosvár birtokait. Rákóczi pedig reálisan felmérve a helyzetet, megtette azt, amire eddig rábeszélni senki nem tudta, és pedig lemondott. Rákóczi lemondása mögött a kortársak a haszonszerzés lehetőségét látták a döntő tényezőnek. Rákóczinak, aki alacsony sorból verekedte fel magát, és joggal emlegették nagy vagyongyűjtőként, bizonyára valójában sokat jelentettek a jószágainak a gyalapodása. De ugyanakkor figyelembe kell vegyük azt is, hogy a fejedelemsége alatt nem kereste a Habsburgoknak a kegyeit, személyiségéről sokat elárul az, ami a Mátyás főherceg által felajánlott kormányzóságot visszautasító levélben állt. A császári biztosok működése csak nyomorúságot hagyott maga után Erdélybe. A Rákóczi Zsigmond a fejedelemségre való alkalmasságát talán a lemondásával bizonyította a legjobban. Mert hatalmas meggondolatlanság lett volna Báthorival szembe a hatalomhoz ragaszkodni, hiszen ez számára csak vereséget, Erdélyre pedig további pusztítást hozott volna, hiszen Báthori Gábor és a hajduk szövetségkötéséből mindennél világosan kitűnt, hogy a fiatal főúr nagyra törő céljai eléréseért a háború kockázatát is vállalt. Rákóczi Zsigmond a családi birtokaira vonult vissza lemondása után, és 1608. december 8-án felső vadászon hunyt el. A Szerencsi Református templomba helyezték örök nyugalomba 1609. január 21-én, és a fiai által állított síremléke a város egyik nevezetessége. Tehát Báthori Gábor így került Erdély élére. És akkor lássuk, hogy ki is volt Báthori Gábor. Báthori Gábor 1589. augusztus 15-én született Nagyváradon. Somlyai Báthori István Kraszna vármegyei főispánnak és váradi kapitánynak és Pelsőci báró Bebek Zsuzsannának fiaként. Apja Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király unokaöccse, aki ellenezte Báthori Zsigmond Habsburg barát politikáját, emiatt leváltják a váradi főkapitány tisztségéből 1592-be, majd számúzik Erdélyből. 8 testvére volt. Anyja és apja korai halála után testvéreivel együtt rokona Ecsedi Báthori István országbíró gyámság alá kerül, aki örökbe fogadta az árván maradt gyerekeket. Katolikusnak született, ám gyámja hatására református hitre tért át. Ecsedi Báthori István 1605-ben elhunyt, és hatalmas vagyont hagyott az ifjúra, aki akkor már Bocskai István erdélyi fejedelem kassai udvarába került, azzal a nem titkolt céllal, hogy annak halála után ő örökölhesse az erdélyi trónt. Bocskai udvarába ismerkedik meg Báthori Gábor többek között Betlen Gáborral és Rákóczi Györggyel, akik nem sokára a daliás termetű és megnyerő modorú ifjú feltétlen híveinek számítottak. Eleinte Bocskai is hasonlóan gondolkodott, azaz örökösének tartotta Báthori Gábort, és amikor 1605-ben készült a találkozásra Lala Mehmed nagyvezírrel, őt jelölte ki örökösének arra az esetre, ha nem térne vissza a török táborból. Ám Bocskai végrendelete végül mégis Homonnai Drugeth Bálintot jelölte ki hivatalos örökségének. A döntés oka valószínűleg a Báthori támogató főúri csoport túlzott Habsburg pártiságában rejlett. Báthori Gábor 1607-ben vette feleségül Palocsai Horváth Annát, Horváth György és Bocskai Krisztina lányát, aki anyja révén Bocskai István unokahúga volt. Ezzel a házassággal a trón igényét próbálta megerősíteni.
Melyek voltak Báthori Gábor uralkodásának legfontosabb eseményei?
Báthori Gábor alig tette be a lábát az országba, azonnal a két román vajdaság ellen készült háborúra. Alig egy hónapja fejedelem, amikor bizalmasát Kendi Istvánt elküldi Weiss Mihály brassói főbíróhoz, a vajdasági ügyek szakértőjéhez érdeklődni, mi a véleménye egy Rádusserbán havasalföldi vajda elleni hadjáratról. A főbíró a leghatározottabban eltanácsolja tőle, jobb a biztos béke a remélt győzelemnél, mondja Kendinek. A fejedelem közvetítőjét azonban nem sikerül meggyőznie, és a tanács ellenére titkos követeket küld Moldvába, ahol Jeremiamo Villa özvegyét kellene megnyerni a havasalföldi vajda elűzéséhez. De az 1608 májusában tartott fejedelmi tanácsban nyíltan leszavazták a fejedelemnek a tervét, csupán új szövetséget köthetett a vajdaságok uraival. Így lesz a 13 éves Konstantin Vajda Moldvában hűbéres, és fizet az 1608. július 18-ai szerződés értelmében évi 8000 forint adót, a havasalföldi Vajda Rádusserbán pedig még korábban, május 31-én tette le a hozzá érkezett erdélyi követeknek a hűségesküt. Az új szerződések tehát megofták a békét, ezzel azonban megint csak kiéleződött a hajdu kérdés. Ugyanis sokkal egyszerűbb lett volna őket a fejedelemségek a vajdaságok elleni háborúba foglalkoztatni, mint végleges lakóhelyet biztosítani nekik. Báthori számára azonban váratlanul megoldódott ez a probléma. Mátyás főherceg ugyanis 1608 tavaszán kezd el érdeklődni a hajduk irán, hiszen testvére Rudolf császár lemondatásánál akarja felhasználni őket. Ezért Mátyás főherceg előbb 1608. március 27-én megerősítette őket a Bocskaitól nyert szabadságaikban, azután pedig 6000 közülük Zsoldjába fogadott. Így Báthori Gábor szolgálatában csupán 3000 maradtak. Ezzel párhuzamosan a fejedelemnek sikerült rendeznie a viszonyát a királyi Magyarországgal is. A Mátyás főherceg megbízottjaival folytatott tárgyalás során 1608. augusztus 20-án Kassán a királyi Magyarország és Erdély kölcsönös segélynyújtási szerződést írnak alá a bécsi béke alapján. A szerződésből nem derül ki pontosan, hogy milyen kapcsolatai vannak Erdélynek a koronával, de Báthori fejedelmi címét elismerték. Rendelkeztek a hajduk ügyében is, mint immár szabad sorban élő emberek az erdélyi székelyek módjára Magyarországnak és Erdélynek minden szükségében szolgálni kötelesek. 1608 kora őszére tehát, alig fél évvel Báthori Gábor fejedelemmé választása után nyugalom vette körül Erdélyt. A királyi Magyarországgal is, a két román vajdasággal is sikerült rendezni a viszonyt. És nem sokkal később megjött a portai megerősítés is. Ezért a megerősítésért Bethlen Gábor utazott Konstantinápolyba. Augusztus közepén már jött is a híre, hogy sikerrel teljesítette a feladatát. Haza azonban csak október végén érkezett, a portáról jött követtel együtt. Meghozták a beiktatás hagyományos kellékeit, a zászlót és a kardot, valamint a díszes okiratot, amely értelmében a szultán Erdély adóját 3 évre elengedi és megerősíti Báthori Gábort fejedelemségében. Erdélyi rendjei tehát elégedettek lehettek, a hajduk fenyegetésével erőszakolta magát rájuk Báthori Gábor, ahogy azonban működni kezdett, a hagyományos erdélyi érdekeket nem veszélyeztette. A nyugalom azonban csak rövid ideig tartott. mert Báthori Gábor az uralkodás vágyától eltérten állt a fejedelemség élére. Ennek egyik jele a fejedelmi tanács összetétele volt. A tanácsadók színes összetűtelő gyülekezetével vette külön magát. Ennek egyik részét a régi, már a szapolyai kora óta Erdélyben szereplő családok tagjai alkották. A belső tanácsadók másik csoportja a báthoriak uralma alatt vezetővé vált családokból állt. És itt van végül az első bizalmas Imrefi János is, aki csak a bocskai szabadságharc idején került a fejedelemségbe. A régik és az újak mindig meglevő versenyét a társadalmi előkelőségben kiélezték a közelmúltnak az eseménye is. A tanácsozók közül egyesek a török barát politikai támogatói voltak, mások a Habsburg orientáció hívei, de találunk olyat is közöttük, akik Mihály Vajda kormányzása alatt játszottak fontos szerepet, és a századforduló óta eltelt néhány év távolról sem feledtette a tanácsadóknak a politikai szembenállását. A társadalmi ellentéteken, illetve a közelmúlt tragikus politikájáért való eltérő felelősségen túl a vallási különbségek is megosztották Báthori bizalmasait. A református fejedelem mellett a reformátusok voltak a legtöbben, de katolikusokat is találunk szép számmal közöttük, és kielezett helyzetbe könnyen támadt bizonymatlanság a két felekezet képviselői között. A fejedelem szeszélyesen osztott birtokadományai csak tovább fokozták a tanácsadók körében a bizonytalanságot. Imrefi Jánosnak az uradalmak egész sorát juttatta, de kapnak a többiek is, Báthori kénye kedve szerint. Az érdem és az adomány között semmi összefüggés nem látszott, a támogatók helyett pedig a sok rosszindulatú mendemondát szereztek nekik ezek az adományok. A fejedelem szeretőiről kezdtek beszélni, a tanácsúri és a bizalmas méltóságokban ülő urak feleségeit kezdték az uralkodói kegy megszerzőiként emlegetni. Az ifjú fejedelem életmódjával és gazdaságpolitikájával sem szerzett támogatókat magának. Miközben végigudvarolta az urak kastélyait, végiglakta, mulatozta a városokat is. Az ország gazdaságának rendbehozása helyett oda ment, ahol a terveket viselni tudták. Például Kolozsváron tartotta a húga esküvőjét, Szebenbe fogadta óriási pazarlással az atnamét hozó portai követet, és Brassóban mulatozott. Egy középkori fejedelem következetességével fosztotta ki a polgárokat. Rendszeres adóztatás helyett egyszerűen a készleteiket felélve tette szeszélyes látogatásait. Így támasztotta maga és környezete ellen az ellenszenvet. Felderítette a gazdasági előforrásokat, de képtelen volt rá, hogy ezeket értelmesen és korszerű gazdaságpolitikával fordítsa hatalma támogatására. Gazdaságok eltulajdonításáért semmi ellenszolgáltatást nem nyújtott a polgárságnak, szabadságaikat megsértve politizált, ezzel is maga ellen fordította országa polgárságát. Ugyanakkor dicsőségre és katonai babérokra vágyott, és nem sokára a külpolitika állóvizét is felkavarta. Egy moldvai elleni katonai akcióval kívánta növelni hírnevét. A moldva elleni háború kirobbantása, amelynek ürügye a román fejedelemség adójának késlekedése volt, azonban nem sikerült, részben Weiss Mihály csöndes ellenállása miatt. Erdély egyes vezető politikusai számára azonban ez volt az utolsó csepp a pohárba. Összeesküvést szerveztek Báthori Gábor ellen 1610 tavaszán. Úgy döntöttek, megöletik a fejedelmet, aki a Besztercén tartandó országgyűlésre utazott, és ez az utazás kínálkozott a kedvező alkalomnak. Kend István kastélyában küldték be hozzá az orgyilkost, aki azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem hajtotta végre a merényletet, inkább bevallott mindent, így összeesküvésre fény derült. Kend István az összeesküvés egyik vezére elmenekült, Kornis Boldizsárt viszont az eredeti kezdeményezőt a fejedelem elfogadta. Hamarosan kiderült az is, hogy az összeesküvők nem voltak sokan, csak néhány úr tudott a tervezett gyilkosságról. Báthorit a fejedelmi tanács egyes tagjainak árulása, mintha meg se érintette volna. Ezt is az eleje demonstrálására használta fel, ugyanis július elején Kornis Boldizsárt nagy nyilvánosság előtt fejezteti le. Kendi és Kornis helyére Imrefi és Bethlen Gábor került. Minden Báthori Gábor pozíciójának a megerősödésére utalt 1610 nyarán, ő maga mégis furcsa módon kapkodni kezdett. Előbb Moldvával állítja vissza a körülbelül egy éve felrúgott szerződéses viszonyt, majd a szászok kívánságainak a lerombolásához lát hozzá. 1610. december 12-én Cseller elfoglalta Szebent. A szász univerzitás székhelyének elfoglalása halhatatlan sérelem volt a szászok számárnak, amelynek átláncó ürügye az, hogy Gyulafehérvár romokba hevert, és nem nyújt kellő kényelmet és védelmet a fejedelemnek. Sőt, ezt a sértést azzal is fokozta, hogy a kendi összeesküvésben való részvétellel vádolta meg a szebenieket, de még az állítólagos vezéreket sem tudta kivégeztetni, mert az országgyűlés csak bírságot volt hajlandó Szebenre kimondani. Ezt követően, miután Szebent fejedelmi várossá nyilvánította, karácsony másodnapján elindult új székvárosából Havasalföldre. Tehát hozzálátott a régi tervének megvalósításához. Óriási háborúra számított, de Rádusér Bánvajda időben értesült Báthori közelettéről és Bécsbe menekült. Báthori tehát védtelenül találta az országot, fegyveres összecsapás nélkül jutott el egészen Turgovisteig, ahol Havasalföld fejedelmének kiáltatta ki magát, és végre arra is gondolt, hogy esetleg a portától is jó lenne jóváhagyást szerezni a hadjáratra. Disztes követséget küldött Isztambulba. A követek feladat az volt, hogy el kellett hitetniük a porta uraival, hogy Havasalföldet tulajdonképpen az ő érdekükben rohanta le. A törökök birodalom számára veszélyes Rádusér Bánvajda előzésével akarta törökök számára megtartani a vajdaságot. Egyben nagyszabású tervet kellett előterjeszteniük, amely szerint e hadjárat a lengyel királyság elfoglalásához vezető első lépés. Ha a porta ezt jóvá hagyja, Báthori Gábor személyében a török birodalomhoz hű királyt juttathat Lengyelország trónjára. Báthori Gábor valószínűleg komolyan gondolta a lengyel korona megszerzését, hiszen István király példája minden erdélyi fejedelem előtt ott lebegett. Báthori Gábor meg különösen hangsúlyozta a távoli rokonról rámaradt hagyományokat. Az erőviszonyok felmérésében sem tévedett, mert a porta számára valóban véget ért a minden áron való béke fenntartásának törekvése, és lépni kívánt Lengyelországgal szembe, csak ehhez eszközül nem Báthori Gábor választotta. Így a fejedelem Konstantinápolyból a tervei jóváhagyása helyett hazatérésre szólító parancsot kapott. A törökök Rádó Mihnyát helyezték Havasalföld élére, Báthori Gábor pedig március 18-án visszatért Erdélybe. A látszatot azonban fenntartotta, Betlen Gábort egy kis csapattal Törgövistében hagyta, hogy az új vajdát fogadják, és valamilyen szerződést kössenek vele. A bejuttatás után április elején azonban Betlen Gábor is hazavonult Havasalföldről. Báthori Gábor röpke 3 év alatt eljátszotta azt a bizalmat, amely hatalomra kerülésekor körülvette. Kicsapongó, erkőstelen életmondja, meggondolatlan gazdasági intézkedései, a szászok kiváltságának megsértése ellene fordították Erdély társadalmát, egy társadalmi támogatottság nélküli fejedelem lett. Külpolitikai akcióival felrúgta a fejedelemség és a román vajdaságok között jó viszonyt, sőt magára vonta a törökök bizalmatlanságát. Egy szóval elindult a bukás felé vezető úton.
A szóban forgó időszakban volt lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására?
A 15 éves háború lezárása után mindenképpen egy stabilabb időszak következett be Erdélyben, és a gazdaság lassan, de biztosan megkezdte a talpraállását. Azonban a Rákóczi Zsigmond uralkodás alatt elinduló folyamat valamelyest Báthori Gábor uralkodás alatt megtorpant, hiszen az ifjú fejedelem kiszámíthatatlan lépései a gazdasági helyzetet sem javították túlságosan. Ezért ebben az időszakban még nem igazán volt lehetőség, hogy az erdélyi főurak elsősorban komoly befektetésekre vállalkozzanak. Azonban az előjelek biztatóak, hiszen például Magyarországon már megkezdődnek az első komoly építkezések, és ezek nem sokára Erdélyben is megjelennek.
Történész úr, köszönjük, hogy ma is a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és Emlékeztetőből elmondanám a hallgatóknak, hogy Rákóczi Zsigmond, illetve Báthori Gábor rövid uralkodásairól volt szó. Ugye elsősorban Báthori Gáborra áldoztunk több időt, hiszen rövid uralkodása rendkívül eseménydús. Fejedelem mindent megtett annak érdekében, hogy híressé tegye magát, és hirdetté tegye magát saját kora és az utókor számára. Következő adásunkban Báthori Gábor bukásának körülményeiről, illetve Erdély leghíresebb, legismertebb uralkodójának, Bethlen Gábornak a hatalomra kerüléséről fogunk beszélni.
Így legyen, várjuk a stúdiónkba a következőkben is. Kedves hallgatók, a mai műsorunk ideje sajnos ezennel lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.